Folytatjuk műsorunkat. Vendégünk továbbra is Palló Céva, a Kopintárki vezérigazgatója. Ugye az első részben említettem, hogy az infláció elemzése után most a második részben a gazdaság egészéről fogunk beszélni. Ugye ennek legfontosabb mutatója a GDP alakulása, amit még nem ismerünk, mert ugye még a KSH nem publikálta, de az szinte biztos, hogy mínusz számot fog közölni a KSH. Itt viszont elég valószínűtlen, hogy hasonló meglepetés lesz, mint az infláció. Mit vársz? Mit vár a Kopint 2023 egészére, hogyha a GDP-t, vagyis a gazdaság egészét nézzük, és aztán nézzük meg, hogy mi a prognózis 2024-re?
Hát nagyon nagy meglepetés nem várható, de azért az utolsó negyed év minden bizonnyal kicsit másképpen fog viselkedni, mint az első három.
Negyed év.
Három negyed év volt. Tehát ugye azt mondtuk, hogy az biztos, hogy mínusz lesz, már nem tud plusz lenni. Tehát ezt most már a kormány is elismerte. Én azt gondolom, hogy túlságosan sokáig ragaszkodtak ehhez a pozitív számhoz, hogy mindenképpen gazdasági növekedést kell elérni. Ugye ezt a szakma sem hitte meg, hát ez nem volt nagyon hihető előrejelzés.
A Nemzeti Bank mit publikált legutóbb decemberben? Mert ugye decemberben mindig publikál az MNB egy számot.
De az mindig ilyen tolig, és abban benne volt a nulla is, ez a bizonyos pozitív nulla, ahogy a miniszterelnök mondta. A szakma azonban most már inkább olyan fél, illetve 0,5 kötőjel 1%-os visszaesést vár, van, aki még ennél nagyobbat is. Mondjuk mi nagyjából középen állunk, abban az értelemben, hogy 22. novemberében mondtunk először azt, hogy már akkor a 22-es év eléggé jól látszott. És hogy az akkor megindult folyamatok, amelyek 23-ban folytatódtak, sőt, inkább romlottak. Mi akkor azt mondtuk, hogy 0,5%-kal fog csökkenni a GDP 2023-ban, akkor csak két intézet volt rajtunk kívül, aki ezt várta, mindenki más pozitívat, nem nagyot, 0,1, 0,5, 1, 2, volt, aki még akár többet is, és akkor a konszenzus előrejelzések folyamatosan romlottak. Most nagyjából ott vannak, ahol a mi előrejelzésünk 0,4-0,5, de ahogy mondtam, van, aki még nagyobb visszaesést is vár. Én azt mondom, hogy ennek ma már nem sok jelentősége van. Legfeljebb abból a szempontból, hogy ha például a lakosság fogyasztása a mínuszból, ami az első három negyed évben volt, pluszba lép, tehát azt jelenti, hogy nőni fog a fogyasztás az eddigi csökkenéssel szemben, az azt jelenti, hogy megindul egyfajta folyamat, amely feltehetőleg 24-ben folytatódni fog. Persze, ha nem így történik, akkor is megindulhat 2024 első negyedévében, de azt gondoljuk, hogy a tavalyi csökkenés után, szinte egész éves, vagy majdnem egész éves csökkenés után 24-ben mindenképpen kell növekedni a magánfogyasztásnak. Ez az előrejelzéseknek az egyik alapköve, mert a beruházások sokkal bizonytalanabbak, de a magánfogyasztás részben a tavalyi csökkenésre reagálva, részben pedig a vált reál béremelkedés következtében növekedni fog, kb. 2,5-3%-kal.
Egyébként ugye arról beszéltünk a műsor első részében, hogy az inflációt tekintve Magyarország kilóg a sorból. Jóval magasabb az infláció, mint a környezetünkben, mint az Európai Unióban. A gazdasági növekedés tekintve viszont nem lóg ki a sorból nagyon. Tehát ugye az egész Európai Unióban, hát persze a végleges adatok ott sincsenek, de egy 0,5%-os növekedést jeleznek. Az új EU13-ban, ugye amiben tartozunk, 0,4%-os növekedést jeleznek. Na most mi egy kicsit a mínuszban úgy vagyunk ugyanitt, de hát ez, erre szokták mondani, hogy statisztikai hiba, ugye? Á, jó.
Egy kicsikét több, de azért
nagy különbség nem drámai.
Gyakorlatilag ugye, látszólag az, mert az egyik plusz fél, más meg mínusz, de egy százalék pont a kettő közötti különbség, az nem egy olyan nem óriási dolog, de ahhoz képest, hogy pár évvel ezelőtt még ugye nagyon büszkén jelentette a kormányzati politika, hogy az éllovasok vagyunk, meg a leggyorsabban növekszünk, ez már nem így van, és nem így lesz 2024-ben sem, feltehetőleg, mert ha azok a mainstream, tehát a legelfogadottabb szakértői becslések jönnek be, amelyek 2,5-3 százalék, attól függ, növekedést várnak idén, akkor ennél például a lengyel vagy a román, amelyek már amúgy is gyorsabban nőttek több évben is, előttünk lesznek, és akkor Lengyelország már amúgy is megelőzte Magyarországot a fejlettségi szintet mutató egyfelületű a GDP-ben, Románia még nem, de a következő 1-2 évben, amennyiben gyorsabban bővül a GDP, mint Magyarország, akkor Románia is meg fog bennünket előzni, amin azt gondolom, hogy a gazdaságpolitikusoknak
el kell gondolkodni.
Már el fog kelleni gondolkodni. Igen.
Jó, nézzük meg akkor, hogy a tavalyi mínusz után, és elsősorban ugye itt a fogyasztás csökkenés után, és a fogyasztás csökkenés leginkább ugye ott jelentkezik, hogy a kiskereskedelmi forgalom hogyan alakul, hát azt lehet látni látványosan, igen. És ugye a kiskereskedelmi forgalomról nagyon csúnyákat írt ugye a magyar sajtó, tragikusan alakult, stb.
A KSH adatok ezt
meg mutatták. A KSH adatokat, igen, 10%-kal is csökkent, igen, ugye, olykor-olykor, de idén itt lesz az a fordulat, amiről beszéltünk, vagy beszéltél, hogy reálbér növekedés lesz. Ugye, és az első részben pont arról beszélt, hogy reálbér csökkenés volt 2023-ban, tehát itt van a fordulat, ugye? Vagy legalábbis a fordulatnak az egyik eleme, egyik legfontosabb eleme.
Így van. Nagyon súlyos reálbér emelkedést nem várunk, de azért mindenképpen ahhoz képest, hogy tavaly csökkenés volt, és idén mondjuk egy olyan 5%-os reálbér emelkedés lesz, persze azért ez átlagos, meg nem tudjuk pontosan, hogy ez a tanárbér emelés most meg lesz-e, ha meg lesz, akkor hogyan lesz meg, tehát itt is sok a bizonytalanság, de mindenképpen növekedést várunk. Na most a tavalyi évet illetően azért egy érdekes dolog történt, nevezetesen, hogy a kiskerforgalom, ahogy mondta, 8-10%-os csökkenését, a magánfogyasztás, a háztartások fogyasztásának csak egy olyan 2-3-4-3,5%-os visszaesések követte, vagy kísérte mondhatni.
Tehát elég nagy volt a magyarázata?
Hát ez nem ismerjük igazán, ennek többféle oka is lehet, de én azt gondolom, meg ugye KSH-val való levelezés sem zárta ki ezt, hogy beszámították azt, hogy sajnos a kiskereskedelmi forgalomnak elég nagy része megy át a szomszédos határmenti régiókba. Olyan mértékben elszaladtak, ahogy az előző részben beszéltünk, olyan mértékben elszaladtak az élelmiszerárak Magyarországon, és ez nem ment vissza nagyon, meg a benzinárak. De főként az élelmiszer, tehát ott van egy óriási különbség, de ha már átmegy élelmiszer, meg is tankolt, tehát ez így van, és most megint el fog szakadni, mert hogy most megint nagyon meglódult a benzinár, de általában a külföldön és bárhol, és nem csak mint régen mondjuk Szlovákiában, vagy akár Romániában, hanem Ausztriában is olcsóbb a bevásárlás, ami azt mondom, hogy hosszú távon is azt fogja magával hozni, hogy a forgalom, mert 50-60 kilométeres sávban a nagy bevásárlást azt a magyar háztartások külföldön fogják elintézni. Ez előbb-utóbb már, aztán ha ez bekerül a bázisba, tudatosul, akkor már nem fog ilyen nagy eltérést okozni, mert valami egyszerűen csak hiányzik, és a statisztikusoknak ez gond lesz, mert eltűnik jövedelem, amivel nem tudnak elszámolni, mert se a forgalomban nincs, se a megtakarításban nincs, de ezt majd áthidalják a nemzeti számlák rendszerében.
Igen, erre szokta a sajtó azt írni, hogy hol a pénz.
Hát hol a pénz?
Hova tűnt el a pénz?
Ez valószínű, elég valószínű, hogy nem a pánacihába tették az emberek, mert ezt is szokták mondani, amikor eltűnik, hogy se a bankban nincs, se a boltban nincs, hol van, vagy a pánacihában, de lehet, hogy a Burgerlandi kiskereskedelmi boltban.
Jó, tehát a fogyasztás, valószínűleg a kiskereskedelmi forgalom akkor idén már nem fog csökkenni, vagy nulla, vagy növekedni fog? Vagy alacsonyabb bázis miatt növekedni fog?
Mi azt gondoljuk, hogy éves átlagban nem fog csökkenni. De mondjuk szinten marad, vagy hát akár még nő is, ahogy mondtam, hogy ez a diszkrepancia lehet, hogy eltűnik, ami 23, különösen 23 első felében jellemző volt, de a fogyasztás az biztos, hogy nő.
Jó, akkor nézzük meg, hogy a beruházásokkal mi lesz. Hát tavaly ugye a beruházások nagyon, itt tényleg keményen és durván visszaestek, hát 10-15 10%?
12% is volt, 15-16%, attól függ, melyik negyed év. És ugye az a kellemetlen, hogy szinte minden szegmensben. Ugye a lakásépítés az egy viszonylag kis szegmens a beruházásoknak, bár nem elhanyagolható, ott óriási visszaesés történt, a lakáshitelek felvétele a felére se, kevesebb, mint a felére esett vissza. Hát ki az, aki 7-8-10-12%-on hitelt vesz föl, legfeljebb a csokkal, vagy bármilyen más támogatással támogatott hitelek vehettek.
Sőt, hadd tegyem gyorsan hozzá, hogyha vállalati vezetőkkel beszélgettem, ők meg azt mondták, hogy hát két számjegyű hitelt nem vesz fel senki beruházásra, hosszabb beruházásra pláne. Tehát ugye az egy tulajdonképpen nagyon-nagyon nehézé teszi a gazdálkodást, hogyha kétszámjegyű kamatot kell, nem hitelt, kétszámjegyű kamatot kell törleszteni.
Így van, ez egyértelmű, ráadásul azért a külföldi piacok sem voltak annyira kecsegtetőek, hogy belemeljenek egy olyan kockázatos beruházásba vágni, ami magas kamatokon, magas hitelkamatokon alapul, és még a piac is azért bizonytalan lábakon áll. Úgyhogy óriási mértékben csökkentek a beruházási hitelek, és a beruházások is, a vállalati beruházások. Egyedül a feldolgozó ipar az viszonylag, de hát ott néhány koncentrált nagy beruházás.
Jó, 2024 ebből a szempontból is változást hoz. Ahogy néztem, a Kopint prognózis szerint idén már több mint 3%-kal viszont nőnek a beruházások, ami nyilván azért összefügg a bázissal, egy mínusz 10 után, ugye hát így nem van. Nehéz nőni.
Így van. Pár százalékponttal akár több is lehet, ugye ez még mindig ugye csak az év elején csak feltételezéseink vannak. Ugye az a ami korlátot jelent, lehetne akár nagyobb is, hogy a költségvetési beruházások továbbra is nagyon korlátozottak lesznek, nem lesz pénze a költségvetésnek.
Hát jó, függ azért az EU-s pénzeknek a megérkezésétől. Ez azért nagyban befolyásolja, nem? A költségvetéstől független, de a beruházásoktól
nem. De a beruházásokat nem. A beruházások, amennyiben valóban itt elkezdenek rendesen bejönni a pénzek, akkor azért akár most mi pillanatnyilag 3%-ot mondunk, akár lehet ennél egy kicsikét több is, 3,2% lehet.
A lakásépítések is nőni fognak, mert én úgy próbáltam megnézni, itt azért azt látom, hogy hát ugye, bár nem volt még itt se a múlt évről egy végleges statisztika, de olyan 15-17 000 lakás épülhetett, és az előrejelzések valami nagyon hasonlót.
Nagyon rosszak az előrejelzések, és ugye a hitelfelvétel az azt jelenti, hogy most veszünk föl hitelt, és majd, hát hogyha építünk, hogy mondjuk használt lakás az más, az építése felvett hitelek óriási mértékben zuhantak, még inkább a használt lakás, vagy a felújítási hitelek még valahogy mentek, ott kisebb összegekről van szó, és általában rövidebb futamidővel. Tehát azt gondolom, hogy a lakásépítés idén még nem nagyon tud fellendülni, ugye még novemberben ez az utolsó adat is 7% körül, 7-8% között voltak a lakásépítési hitelek átlagos kamatai, ami szintén nagyon nagy. Tehát 10 évre 7-8%-on eladósodni, az egy óriási teher, hát több mint a dupláját fizetett ki
Ez alatt az idő alatt.
Úgyhogy még ott várni kell, amíg visszamegy, mondjuk 4-5%-nál már az a lélektani határ, amikor már talán bátrabban mozognak a háztartások.
Bár eddig nem beszéltünk róla, de talán érdemes arra kitérni, hogy a GDP-nél nagyon fontos, hogy ugye az export nagyobb legyen, mint az import, tehát ugye az export többlet az növeli a GDP-t.
Az meg volt 2023-ban.
És az meg volt. Mi lesz 2024-ben? Hát. Hiszen ugye azt mondtad, hogy nő a belföldi felhasználás, nő a fogyasztás, és ha nő a fogyasztás, akkor ugye több import jön be. Hát legalábbis megint a közgazdaságtan hüvelyik új szabálya szerint. Aztán, hogy működik, vagy nem működik, azt
most
még nem tudjuk.
Ez általában működik, ez egy természetes velejárója a dolgnak. Tavaly olyannyira pozitív volt a netto export, hogy lényegében ez volt az egyetlen tétel az egész GDP-ben a felhasználás oldalon, amely húzta föl. De azt tudtam mondani, hogy ez olyan, mint amikor mondjuk, hogy vasárnap zárva tartunk, az ment meg bennünket, mert ugye azért nőtt a netto export, mert nem importált a gazdaság, se fogyasztás nem nőtt, se a beruházások. Idén mind a beruházások, mind a fogyasztás nőni fognak, és azt gondoljuk, hogy ezért nagyjából a kettő nehéz megítélni, de végül is hosszas modellezés után úgy ítéltük, hogy nagyjából hasonlóképpen fog a kettő.
Jó, még egy fontos dolog van, ugye mindig a GDP-ben van egy kis arányt képviselő mezőgazdaság, amely vagy sokat hozzátesz, vagy sokat elvesz így a GDP-ből. Van, tavaly sokat hozzátett.
Tavaly nagyon sokat tett hozzá. Egyedül azt tett hozzá az összes többi ágazat, építőipar, ipar, az ipar legtöbb ágazata, szolgáltatások legtöbb ágazata, volt, ami nem, mondjuk az informatika nem annyira, de mind-mind zsugorodott. Egyedül a mezőgazdaság.
Én olyan számot láttam,
mert esett az eső.
Olyan számot láttam, ami hát tényleg döbbenetes. 88%-kal nőtt a mezőgazdaságnak a produkciója?
Előző évben meg 70%-kal csökkent. Ezen mondjuk itt hát nem is viccelődhetünk, de ugye azért azt hiszem, hogy látni kell, hogy ez a fajta volatilitás és ez a fajta kitettsége annak, hogy most esik az eső, vagy nem a mezőgazdaságban, ez egy nagyon szomorú. Igen. És a magyar agrárium nagyon...
Szóval meg kéne oldani magyarul ezt a problémát.
A problémát elsősorban egyrészt például öntözéssel. Vagy akár intenzívebb sok gyümölcs, zöldségtermelés, biokertészet, és mindenféle olyanok, amelyek kis területen nagy hozzáadott értéket tudnak termelni. De azt mondja, hogy bevetjük búzával a határt.
Napraforgóval.
Meg napraforgóval, abból...
Kukorica, igen.
Igen, abból már egy kicsikét ki kellene lelépni, és különösen most, hogy látni, hogy hát, borzasztó forró nyarak vannak, legalább ezzel szembesülni kellene, és akkor talán egy kicsikét végig gondolni ezt az egész termelési struktúrát.
Jó, de hát ugye tavaly ugye sok eső esett, idén meg nem tudjuk mennyi eső esik, de ha idén például kevés eső esik, akkor megint egy ekkora visszaesés lehet?
Mondjuk ekkora talán nem, ugye az elmúlt, hát attól függ, az elmúlt két évben, 22-ben és 23-ban szélsőségesen
alakult
az időjárás. 22-ben szélsőségesen rosszul, hát hónapokon keresztül alig esőt, 23 viszont különösen jó volt, még a korábbi évekhez képest is, még a jó évekhez képest is.
És most egyébként a talajban sok eset, benne van,
így van
a víz.
Így van, tehát a nagy tragédia szerintem már idén nem lesz, de lehet, hogy zsugorodik valamennyire, de nem 70%-kal, mint 22-ben a mezőgazdaság.
Köszönöm a beszélgetést Palóc Évának, a Kopintárki vezérigazgatójának, további szép napot kívánok neked.
Én is ezt kívánom, minden jó.
A mai műsor elkészítésében Papegon működött közre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok.